Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Lakatos Gergely van itt a stúdióban, tehát akkor eltelt egy hónap, az MHC Mobility üzletfejlesztési vezetője. Eltelt egy hónap, a flotta ciklust, azt hogy mérjük?
Általában 3-5 év.
Az 3-5 év.
Egy autót szerződünk, igen, és a maximális kilométer személyautóknál ez ilyen 200 ezer, furgonoknál 250, kamionoknál meg olyan 500 ezer.
Csak azért kérdezem, ha majd az egy hónapot mondtam, intervallumokat, hogy akkor érdemes előre tekinteni, mondjuk 2030-ig, az azért nagyon izgalmas, hogy az autóiparban mi történik addig, az mondjuk akkor így ezek szerint egy ciklus, ugye? Vagy másfél, kettő?
Hát másfél-kettő.
A ti időszámításotokban?
Megnéztem az autókat, ez egy ilyen 4 év. 4 év 120 az átlag, ha megnézzük azt a pár ezer autót, ami nálunk volt.
Szóval, ha most flottában gondolkozunk, meg flottában tervezünk, meg előre nézünk, a múlt hónapban jó híreket mondtál, meglepő módon, akkor egy jó hírcsokor volt júliusban. Szóval akkor most hogyan kell gondolkozni, hogyan kell tervezni, hogyha látja az ember ezeket a mozgásokat, változásokat?
Igen, ugye az EU-nak a törvényben van iktatva az a 2035, hogy attól kezdve csak elektromos autók jöhetnek ki forgalomba helyezésre Európai Unión belül. Ebben van egy kis kapu, hogy elvileg szintetikus üzemanyaggal még lehet majd belső égésű autókat előhozni a gyárból és forgalomba helyezni. Azt kell tudni a szintetikus üzemanyagról, hogy jelenleg ilyen 3-4-szer drágább, mint a sima üzemanyag, és 2026-ra lesz annyi mennyiség jelenlegi tudás szerint, ami Németországnak az 1%-át a jelenlegi üzemanyagból fedezi, tehát ez inkább ez a hobbi kávézós Porsche-ék, Ferrari-k, Lamborghini-k üzemanyaga lesz körülbelül, vagy a versenysportba megy bele. A 2035 ugye ez így fixen van.
Azt én hallottam, bocsánat, ezt nem vagy forstát, hogy mint hogyha azt mondta volna valaki, éppen egészen, hogy 2030-ra már több lesz az elektromos gyártású autó. Tehát ott fordul meg, mint a robbanó motoros. Uh-huh. 30 körül Európában? Nem
itt,
tudom.
Itt jönnek azok a puha számok, amiket az emberek számolgatnak, hogy akkor ez hogyan fordul át, ugye, mert nem úgy fog ez történni, hogy 2034-ben még kijön a benzines autó, aztán 35-ben már a másfajta autók jönnek, tehát ez nem egy ilyen rajzfilmes mese, amikor átállítanak egy gombot, és akkor pirosból zöld lesz, hanem itt nyilván azzal kell számolni, egy autónak a fejlesztési ideje az ilyen 3-5 év. Tehát már az autógyártók nyilván erre készülnek, sok autógyártó kimondta, hogy ő már ettől kezdve csak elektromosat gyárt Európának, már nem fejlesztjük a benzindízel palettát. Úgyhogy ebből a szempontból nem szabad olyan patópálurasan azt mondani, hogy 2030, 35, 25 ki milyen számokkal dobálódzik, messze van, hanem ezt tudatosan elő kell készíteni, hogy ez valamikor úgy átfordult. Kicsit talán úgy, mint a homokóra, hogy előbb-utóbb.
Nekem egy töltség jutott eszembe, mert előbb-utóbb azért ez valóban teljesen beszűkül a kávézós Porsche-ig, ugye, amit mondtál. Ezt megtanulom.
És akkor van egy pár olyan szervezet, ami nyilván a környezetvédelmet támogatja, és abban lobbizik. Ezek nyilván ilyen nem kormányzati non-profit szervezetek, ebből az egyik legerősebb a Transport and Environment névre hallgat, tehát hogy közlekedés és természet. Ők azzal számolgatnak, pont ahogy te is mondtad, hogy akkor mikor forduljon át, hogyan fordul át, mikortól, hogyha 2035 a végcél, akkor a vállalati autózásban, ami a új autóeladásoknak legalább 58%-a, és ez folyamatosan nő, ugye, hogy drágultak az autók, a magánszemélyek kivesznek a vásárlásból. Ilyen a másik oldalról nézve, a kilométert nézünk, céges autó többet futott, egy 70%-ot elérünk az Európában futott mennyiségre nézve. Úgyhogy ebből a szempontból a Transport and Environment azt szorgalmazza az unió felé, és erre készít bizonyos tanulmányokat, hogy a vállalati autóknak már ez 2030 legyen. Tehát 5 évvel korábban a vállalati autók már legyenek teljesen akkumulátoros elektromos autók, és ők úgy számolnak, hogy ha ez 2030, akkor csinálják bele egy köztes számot is, ami 2027, hogy akkor már 50%-ban a vállalatok már csak elektromos autót vegyenek. Nyilván ez egy lobby szervezet. Ők elég sok ilyen ötletüket már azért az Európai Unión keresztül tudták ratifikálni is, úgyhogy ebből a szempontból...
Tehát ez egy erős lobby szervezet, akkor
igen,
lehet azt gondolni.
Érdemes rájuk figyelni, de hogyha abból a szempontból indulunk, ugye, hogy nem egyik napról a másikra átáll az autógyártás, nyilván előbb-utóbb ez itt lesz. Úgyhogy igen, lehet erről nézni, és azt mondani, hogy ez csak 2035, és ez még tőlünk nézve 12 pár év, de lehet úgy is nézni, ugye, hogy ez 2-3 flottaciklus, illetve hogy ez előbb-utóbb már ott leszünk, hogy egyre több több elektromos autó közül tudunk racionálisan választani, mint hogy belső égésű a jelenlegi állapot szerint.
Te nézek egy ilyen kettősséget, vagy ez inkább hármasság, mert emberben nyilván van egy ilyen patópár dolog, meg egy komfortzóna, most van egy flotta, amiben gondolkozom. Igen. Ebben azért nagyon nehéz, ezt sokszor elmondtad az elektromobilitás jegyében, itt, hogy akár a elektromos kerékpárok, az elektromos autót, az úgy kostolgatják az ügyfelek, egyet-egyet tesznek be. Ugye? Van ez a patópáros történet, van az, hogy hajlom a hírekből, hogy 35, 30, 27, 25, ennek mindjárt itt van a nyakamon.
Igen.
Meg aztán ott van az, hogy de mit tudnak a gyártók igazából letenni az aztán, mivel tudnak pótolni? Van-e, ami pótolhatatlan? Erről sokat beszélgettünk itt az Emáció Mobility szakértőivel.
Még egy fix dátum van, és ezért még mindig fix, hogy 2025 második fél évtől Euró 7-es környezetvédelmi normával hitelesített belső égésű motoros autókat lehet forgalomba hozni. És itt most kezdenek az autógyártók jelezni az Unió felé, hogy amit ők számoltak, hogy ez az Euró 6-ról az Euró 7-re való átállás, ez olyan 200 euró többletköltség az autóknál. Az Európai Autógyártók Szövetsége azt kommunikálja, hogy ez 2000 euró. Tehát itt várható egy lépcsős áremelés, amit ugyanúgy, amit megléptek 19 környéken, amikor bejött a CO2 szabályzás, ugye a 95 gram kibocsátás fölött 95 eurót fizetünk grammonként, ez egy Skoda Octavia kategóriás autó, egy 110-150 lóerős autónál ez egy ilyen fél millió forintos többletköltség is lehet. Ez a 2000 euró, ez most akár kerekítve 400-al számolva, ez egy 800 ezer forintos többletköltség, és ez egyelőre fixen itt van. Ez az Euró 7-re mondják, hogy sokkal nagyobb beruházás az autógyártók szerint, mint amennyi környezetvédelmet tudunk ezzel tovább az autókon keresztül gyakorolni, illetve a másik oldalról, amit néznek, hogy 2025-ben, hogyha ez bejön, és ugye 2035 már nincs olyan messze 25-höz képest, az egy 10 év, hogy maga ez a technika megírja befektetni ebbe, miközben ugye folyamatosan már át kell állni. Ilyen szempontból ez a flotta tervezés, hogy amit most mondtunk múlt hónapban, ez még mindig tart, hogy 15-25%-kal a listaár alatt lehet beruházni, beszerezni autót, és a kamat is a tavalyihoz képest már egy moderáltabb, elviselhetőbb szinten van, tehát most tényleg van.
Tehát ez az aranykor autó. Még tart.
Ez még most van.
Valameddig.
Igen, és hogy nyilván, hogyha azt nézzük, hogy ha 20-25 második fél évétől úgy gyártanak autókat, hogy Euró 7, és hogyha az Európai Autógyártók Szövetség azt mondja, hogy 2000 euróval drágább lesz egy ilyen
autó. Mert nekem többe van.
Akkor ha ezt már kimerték mondani, akkor én úgy vagyok, hogy ez legalább ennyivel drágább lesz, mert ha már kimondtuk, és ezt akkor nyilván ezt rá fogjuk emelni, akár teljesen indokolt, akár kevésbé indokolt.
Ez ezt a már beárazza a piac.
Ezt be fogja árazni a piac, ez biztos, vagy hát eléggé valószínű. Így akkor azt nézve, hogy mennyi az európai autógyártás kapacitás, és ki akar még berendelni előtte, ez, amit az elmúlt egy-két évben úgymond kitoltunk beruházás, vagy próbáltunk a régebbi autókkal menni, ebből a szempontból is egy idejét lévő momentum, hogyha most elkezdünk rendelni, vagy készletből venni, vagy pedig időzítetten úgy kérni az autót, akkor nyilván 20-24-es év az arról fog szólni, kinek van még Euró 6-os kvótája, mert akkor az még 2000 euróval olcsóbb.
Hát akkor ez egy komoly dilemma most, hogy a flottát hogy tervezzem, és mennyire tekintsek előre, és milyen időpontokat vegyek figyelembe, mit miért vegyek figyelembe, és milyen árazási szempontokat, vagy várható árazási szempontokat vegyek figyelembe.
Igen, a következő évtized az autózásban biztos, hogy ilyen izgalmakról fog szólni, hogy a jelen pillanatban jól döntöttem, de lehet, hogy fél évvel korábban még jobban tudtam volna.
Mint a tőzsde, vagy a részvény, vagy a bármi.
Van benne egy ilyen is, de azt látni kell, hogy ha vannak ilyen időpontok, amikor 15-25%-os kedvezménnyel lehet venni egy autót, és azt 5 évig simán lehet futtatni, akkor az egy jó lépés, hogy frissítsük a flottánkat. Tehát, hogy nem mindig akkor fogjuk frissíteni, amikor talán úgy gondoljuk, hogy a mi szemszögünkből ideális, hanem lehet, hogy vagy vannak ilyen idő előre menekülési, vagy ilyen akciós helyzetek, amikor ezeket be lehet játszani. És hogyha így gondolkodunk tovább, ugye nyilván, hogyha még 27 előtt beszereztünk egy autót, akkor az 5 évig fut, akkor utána a következő évvel még talán úgymond, akinek ez szükséges, az ki tudja kerülni még a kötelező elektromos autóra való átállást, és akkor ő még...
Tehát utolsó last minute-ben még tulajdonképpen átlóg, és egy friss autóval lógja meg ezt a határt.
Tehát, hogyha így előre nézünk egy 10 évet, bátran nézünk előre, a 10 év az 2 ciklus vagy 3, akkor így lehet ezekkel számolgatni, hogyha most cserélek, vagy 1/2 év múlva cserélek, vagy 1 év múlva cserélek, akkor melyik átállást tudom egy kicsit kiebb tolni, időszakosan meghúzni, vagy ki tudja, addig lehet, hogy vább el az a történet, vagy beerősödik ez, amit mondtunk, hogy 2027-től minden második céges autónak már elektromosnak kell lennie, és a többi, és a többi. Nyilván ilyen magyar környezetről, meg magyar gazdaságról beszélünk. Most néztem az első fél éves eladási számokat. Magyarországon az új autó, ez a forgalomba helyezés, tehát ami rendszámot kapott, nem az, amit rendeltünk. Ugye itt régebbről rendelt autók is akár most érkeznek meg. Nekünk egy ilyen éppen 2% alatti, de esés. Tehát egy 56 ezer autó volt személyautó, ami idén forgalomba helyezésre került az első 6 hónapban. Ez kb. 2%-kal kevesebb, mint tavaly. A környező országokban egy ilyen 10-15%-kal nőttek az eladások, és akkor azt mondom, hogy az Ausztria, Hollandia, Anglia, tehát az erős gazdaságú országok, vagy fejlett országoknál ez akár 25-35% is lehet. És ha megnézzük az elektrifikációs átállást, nyilván, ahol vannak mindenféle kedvezmények, akár magánszemélynek, akár vállalatnak, akár a töltőképítés kapcsán, akár a beruházás kapcsán, akár a cégautóadó, vagy tehát, hogy nagyon sokféle lehetőség van arra, hogy támogassák ezt az átállást. A Hollandiában ilyen 35-40%-kal nőtt az első 6 hónapban az elektromos autók értékesítése a tavalyi fél évhez képest, tehát valahol ez tényleg már gőzerővel beindult és elindult az átállás. Nyilván nekik azt mondhatni, hogy egy erősebb gazdaságban az, hogy most pár 10 euróval drágább a havi béleti díj, könnyebben kigazdálkodják, mint Magyarországon, de ami késik, nem múlik, ez előbb-utóbb, ha marad a 2035, vagy bejön a 2030, vagy a 27, akkor nyilván ez erre a magyar cégeknek is föl kell készülni, hogy ez a mi a lépés, mert nyilván azért egy autót végletekig használni, egyre drágább alkatrészeket kell benne cserélni, egyre többet meghibásodik. Ugye a kiesési idő az sokszor ugye sokkal drágább, vagy bosszantóbb, akár árufulvadásról, akár személy szállításról, vagy értékesítésről beszélünk, tehát munkaautókról ez mind-mind ott jelenhet.
Azon gondolkoztam, hogy van még, hogy úgy veszed fel a telefont, hogy Lakatos Geger, Euroflit?
Van, amikor ez még beúrik, de azért én elég sokszor néztem a reklámfilmeket, hogy így legyen. És hát nyilván ebből a szempontból már az MHC Mobility az elsődleges, amit én is kimondok, és a partnerek is egyébként pozitívan veszik, hogy pont ebben az időszakban váltottunk tulajdonos, vagy lett ez az akvizíció lezongorázva, hiszen egy nagyon stabil japán cégcsoport van mögöttünk, de nagyon visszamegyünk, akkor nyilván a Mitsubishi meg a Hitachi az nem csak autógyár, meg Shinkansen gyár, hanem minden más is, és ennek a csoportnak a részeként bármikor, amikor jön a vezetőség Európából, vagy messzebbről, akkor mondják, hogy mi Európában hosszú távon tervezünk, befektetni szeretnénk, látjuk, hogy a magyar piac az egy stabil piac, jó csapat van itt, jó szolgáltatással, tehát, hogy hajrá tovább.
Én csak azért kérdeztem, mert ismertségünk hajnalán, amikor még Euroflit sapkában ültél itt, akkor az nagyon megjegyeztem, hogy azt mondtad, hogy azért ti edukáltok is, meg egy nagyon komoly beszélgetés van akkor, amikor valaki flottát épít és tervez. Igen. És nagyon sok rétűen és sok irányúan kérdezitek ki a fogyasztói, fogyasztási szokásairól, hogy építkezzen. Mire van igazán szüksége. Hát most azon gondolkoztam, hogy most ezt a 3-5 év, meg 7 év, meg ez a rengeteg dátum, meg ez a rengeteg módosító tényező, ez egy még hosszabb beszélgetést igényel akkor az ügyfelekkel. Szóval most nyilván azt kérdezik, hogy akkor én most hogyan tervezzek?
Részben lehet hosszabb, részben pedig az edukációs tevékenységnek hála, meg ügyfélnapok, meg magazinok, amik kijönnek, meg hírlevelek, meg rengeteg akár ezek a rádiós beszélgetések is. Azért az emberek, most már az ügyvezetők, akik hosszú távon szeretnek és képesek tervezni, nekik ez már a döntési lástárukban úgymond beépült, hogy az autózásra most kicsit több időt kell szánni, mint ezelőtt 3-4 évvel. De valóban, hogyha a magyar piacon nézzük, ugye 3 évnek, meg az 5 évnek is mindegyiknek van előnye, meg kockázata. 3 évre ugye nyilván most azt mondom, hogy a tavalyhoz képest már alacsonyabbak a kamatok, de azért, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk 2 év múlvára azért még alacsonyabb kamatokat szeretne a magyar gazdaság, az lenne egészséges. Most a 3 éves bircú ugye 8-8,5 között mozog. Hogyha visszatérnénk erre a 3-5% közötti kamatozásra, ami nyilván szerintem mindenkinek célja, akkor 2 év múlva jobb lesz a kamat. Tehát, hogyha 3 évre vállom be ezt a kamatszintet, akkor várhatóan a következő 3 évben ugye alacsonyabb kamatom lesz a 3 éves ciklus után. Viszont addigra ugye már, hogyha 23-hoz 3-at adunk, az 26, addigra már Euro 7-es autót kell beruházni.
Ami drágább.
Ami biztosan, hogy egy lépcsőfokkal lesz drágább. Viszont ugye, hogyha 3 évre megtervezzük az autót, akkor az első évben az autónak az értéke mindig nagyot esik. Ez megint ugye visszatért azzal, hogy a használt autópiac megállt. Úgyhogy ezt az első éves értékvesztést 3 évre kell tennem. Ha 5 évre kötöm be most az autót, akkor 5 évig vállalom ezt a COVID előtthöz képest kvázi magasabb kamatot, viszont kikerülhetem vele az euróhetet, az 1 éves értékvesztés az 5 évre, oszlódik szét nem 3 évre, de a hosszú távra nézünk, ugye 5 évre mondjuk megbecsülni, hogy 5 év múlva egy dízeles autónak milyen lesz a maradvány értéke, vagy 3 év múlva, 3 évre azért biztosabban látunk előre. Úgyhogy sok tényező van ebben a 3-5 éves időtartamban, hogy melyik az ideálisabb, plusz még hozzá nézünk, akkor mennyit fut,
mikor. Meg az árfolyamot, ezt még nem is mondtad, az üzemanyagárakat sem mondtad.
Az árfolyam, mi nem szórakozunk, tehát sokan beálltak abba, hogy eurós alapon lehet személyautót finanszírozni, abban ugyanaz az izgalom van, mint a lakás történetben volt. Hogyha azt mondjuk, hogy 4 év múlva ez az autó ér 10 000 eurót, az most 400 forinttal számolódik, hogy 4 év múlva az euró hol tart, és azt a különbözetet, ami lehet 500 000 forint, és azt akkor szorozzuk meg a 10 darab a slottánkkal, azt a végén a finanszírozó biztos, hogy a felhasználóra hárítja. Tehát ebből a szempontból az eurós finanszírozásról meg kell gondolni, hogy lehet, hogy 3-5% környékén kötik be az autót a 8-9% helyett, de hogy a végén, ha most visszanézzük, hogy amióta van euró, azért 4 évente egy 15-20%-ot átlagosan emelkedett a euróforint árfolyam a mi vesztünkre, vagy a forint vesztére. Ebből a szempontból úgy mondom, hogy kvázi ezzel szinte biztosan lehet számolni.
És az üzemanyagár az is változik, láthatóan módosul, tehát az is a számít társamat, egy újabb ismeretlen, hogy mi történik majd az olajjal. Értem, hogy az elektromos bekerülése drágább, de esetleg az tervezhetőbbnek tűnik az én számomra.
Hát az elektromosnál ugye az izgalmas az ugye, hogy jóval hatékonyabban használja fel az energiát. Kilowatt alapra fordítjuk át a dízelüzemanyagot, hogy abban mennyi érték van egy liter üzemanyagban, hány kilowatt, akkor így nézve az elektromos autó az nagyon alacsony fogyasztású. Ehhez viszont azt kell, hogy saját töltőnk legyen. És akkor a töltőberuházás az meg egy 1 millió forint környékén van átlagosan, attól függ, hogy mennyire gyors töltőt, mennyire
meg
kell
hány
nekünk.
Telephelyen van, meg sok
igen,
minden, oda-vissza.
Igen, hogy akkor mennyi áramot kell még ráfejleszteni, stb. De ebből a szempontból így lehet nézni. Plusz ugye, hogyha visszatérünk erre a 20-25-ös euró 7-es átállásra, most mondjuk vegyünk egy Nissanos példát, a Nissan Qashqai az olyan 39 000 euró, 37 000 euró, ugyan a Nissan Leaf, ami egy picit kisebb, de azt nézzük, hogy átlagban ugyanazt tudjuk kihozni belőle, mint méret, nyilván hatótáv az ugye töltésfüggő, meg használatfüggő, az 41 000 euró. Na most ehhez a 37 000 eurós benzines Qashqaihoz hozzáadjuk a 2 000 eurót, akkor 39-41, a különbség az már nem olyan sok. Hozzá ennek ugye a jelenleg érvényben lévő cégadómentesség, ami havi 20 000 forint mínusz, ott a üzemanyag felhasználás, tehát ugye megint a teljes költségmutató, és az, hogy hány évre hogyan, ez most ilyen szempontból komplexebb lesz. Ezért látjuk, hogy azok a flottakezelők, amilyen mi is vagyunk, hogy gondolkodunk az ügyféllel együtt, előre tervezünk a teljes költségmutató, hogy ezekre így mindegybe fejbe lenni, ez nem elvárható egy ügyvezetőtől. Lehet, hogy ő nem is szereti az autókat, ő csak használni szereti, vagy teljesen más
területen. És nem akar problémát, igen, nem akar fejfejet.
Se kockázatot, hogy a végén mi legyen, se a közben mi legyen. Úgyhogy ilyen szempontból ezeket mi szívesen egybe átnézzük. A villanyflottás csomagunkban van például olyan, hogy el lehet vinni, ki lehet váltani az autót 1 hétre, 2 hétre dízel autóval, hogyha még olyan helyzet van, a töltőbérlésbe le tudjuk építeni a bérleti díjba, tehát hogy a beruházást mi végre tudjuk hajtani, és akkor az is egy bérleti díjként kerül. És akkor nem egyszerre van. Az elektromos autózásnak az egyik legnagyobb átállítatója, hogy jó, megveszem az autót, ami x millióval drágább, plusz még 1 millióért csinálok magamnak töltőt, vagy különben olyan áron töltöm az autómat, mint hogyha 8-10-12 litert fogyasztana üzemanyagból az elektromos autóm, úgyhogy ezekből a szempontokból tényleg józanak kell lenni, időben kell elkezdeni. Most van egy jó momentum, hogy a listából újra vannak flotta kedvezmények, úgyhogy érdemes ilyen szempontból tényleg az autózásban most eddig nem tettük előre tekinteni, és így nézni a dolgot, hogy 2025 második fél évtől az euró 7 jön, ami 2000 eurós árnövekedést prognosztizál, és akkor ha 2035, az biztos, hogy fix, de hogyha hamarabbi dátumok bejönnek, vagy egyszerűen az autógyártók átállnak, tehát hogy már most jelzik, hogy Mercedes AB osztály nem lesz például, a Passatból már csak kombi
lesz. Előbb lépnek, igen.
Jönnek a kínai autók, akik szinte zömében elektromos autókkal jönnek, és nagyon jó árérték arányjal jönnek. Nyilván még a flotta potenciál az, hogy országos szervizhálózat kereskedelmi szerve, már beszéltünk 2 hónapja, meg legyen az még egy kis idő, de itt nem csak a meghajtásváltásra kell felkészülni, hanem márka is modellváltásra is valószínűleg, mert a kínaiak nagyon bele fognak zavarni az európai autópiacba.
Ahogy mondtad a múltkor, vagy mondtuk a múltkor, már a Spice-ban vannak a kínai autók. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Lakatos Gergely, MHC Mobility. Jövő hónapban találkozunk.
Viszont hallásra.